Bíboros úr, Ferenc pápa vasárnapi üzenetében bejelentette, hogy a következő eukarisztikus kongresszust 2020-ban Magyarországon tartják. Mit jelent ez a döntés a helyi, vagyis a magyar katolikus egyház számára? Netán elismerése a magyar egyház eukarisztikus hitének is?
Én nem tudom, hogy milyen gondolatok vezették a Szentatyát a választásban. Az biztos, hogy kérni szokták a városok, az országok püspökei azt, hogy lehessen náluk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Így volt ez persze most is. De én azt gondolom, hogy az irgalmasság éve van. Ez a gesztus a Szentatya részéről számomra az irgalmasságnak a jele. Az irgalmasságé, mert nekünk szükségünk van arra, hogy egy nemzetközi eukarisztikus kongresszust rendezhessünk. Hiszen azt látjuk, hogy akár itt most a Fülöp-szigeteken, akár korábban más országokban ez nagy lelki megújulást jelentett. Mégpedig nem csak a legünnepélyesebb záró rendezvénynek az egyhetes ideje, hanem az egész előkészületi idő. Azt látjuk, hogy a világi hívek, szerzetesek, szerzetesnők, papok, püspökök együtt dolgoznak egy olyan közös célért, ami nem csupán kulturális, de az is. Nem csupán művészeti, de az is. Nem csupán azt jelenti, hogy párbeszédet kell folytatni a társadalomnak és a híveknek a legszélesebb köreivel, hanem egy a lelki reflexiónak, az életre való lelki reflexiónak az alkalma. Tehát nagyon nagy szükség van rá. Azt láttuk itt a Fülöp-szigeteken, hogy például a szegények iránti figyelmet az eukarisztia ösztönzésére növelte ez az előkészület. Ugyanígy elmélyítette a népek közötti testvériségnek az érzését, azáltal, hogy több mint 70 országból jött küldöttek voltak, hogy ugyanabban a hitben ugyanazt a Jézus Krisztust tudtuk ünnepelni és szeretni. Azután nagyon fontos, hogy például a különböző sérülésekkel, fogyatékosságokkal küzdő embertársaink felé megnövelte az érzékenységet. Ez egészen szép rendezvényekben és tematikus kongresszusokban is kifejeződött, például a süketnéma pasztoráció területén. Aztán azt láttuk, hogy új fényben világítja meg az eukarisztia szeretete és tisztelete a családok életét. Láttuk, hogy milyen gyönyörű volt az 5000 első áldozó például a péntek esti szentmisében, amikor hát a családok kísérték a gyerekeiket az oltárhoz, és láttuk azt, hogy mindenki büszke és örül, és hogy ezek a gyerekek is, egész kicsi gyerekek is köztük, biztosan ugyanilyen örömmel fognak visszaemlékezni erre a kongresszusra, mint ahogyan a szentmise főcelebránsa Vidal Bíboros úr nyugalmazott szebúi érsek tette, aki a 37-es eukarisztikus kongresszuson volt első áldozó. Hát szóval ezek az élmények is a családot erősítik. Aztán a fiatalok számára vonzása volt a kongresszusnak. Azt láttuk, hogy megmozgatta az összes katolikus szervezeteket, iskolákat. Ott álltak kisegítőként, önkéntesként a rendelkezésére mindenkinek, és segítettek tájékozódni, segítettek abban is, hogy vizet osztottak, vagy fönntartották a körmenetnek a rendjét. Nagyon szép munkát végeztek. Aztán a vallásközi dialógus elmélyítése, épp az eukarisztiáról való elmélkedés kapcsán. Ez is Ázsiában különösen fontos téma, hiszen a nagy világvallások mind ott élnek, és nagyon igényes, nagyon gazdag teológiai beszédeket és előadásokat hallottunk erről a témáról is. Tehát az eukarisztia, amely nekünk a legsajátosabb és legszentebb titkunk, és ugyanakkor egy olyan szemléletet ad, amelyik közelebb visz minket a többi világvallásokhoz is. Tehát ez is egy felejthetetlen mozzanata volt ennek az alkalomnak. Aztán a missziós lelkületnek a megújulása. Ebben is azt hiszem, hogy ott a helyszínen láthatóan segített ez a kongresszus. Hát ha ilyenekre lehetőséget ad, akkor nekünk erre nagyon nagy szükségünk van. És ugyanígy, hát amit a vallásos művészet érdekében a kongresszusi előkészületek során tettek. Pályázatok születtek, minden nap más zenés, énekes szentmisét énekeltek, amelyet a Fülöp-szigeteknek a legjobb zeneszerzői komponáltak erre az alkalomra. Tehát nálunk is elmondhatjuk, hogy még a II. Vatikáni zsinat óta a liturgikus megújulást teljesen az egyházzene nem vette át. Itt az alkalom. Nyilván nem csak van egy himnusznak, hanem nagyon sok mindennek a megpályáztatására igényes, de ugyanakkor a nép által is követhető formába öntésére. Szóval láttuk a képzőművészetben is ugyanezt. Azt hiszem, hogy erre is nagy szükségünk lehet. És persze szükségünk van arra nekünk itt Európában, hogy a szomszédos népekkel, a többi népekkel való együvé tartozást és a szeretetet erősítsük. Ezt már ott a helyszínen is átéreztük, amikor jöttek külön a román, szlovák, cseh küldöttek delegációk azért, hogy gratuláljanak nekünk, és elmondják, hogy mennyire örülnek, hogy majd Budapesten találkozunk az eukarisztikus kongresszuson. Hát szóval azt hiszem, hogy már is ezek az örömök kezdik éreztetni a hatásukat. Hát nagy szervező munka lesz ez, és sok imádság, sok erőfeszítés, sok emberi együtt gondolkodás kell majd hozzá.
Sajátos tapasztalatot szerzett a magyar egyház a háború utáni kommunista diktatúra idején. Az ateizmussal szemben milyen szerepe volt akkor az eukarisztiának, a szentségi Jézusnak?
Hát óriási szerepe volt, ezt egyébként néhány előadó is megemlítette, volt például olyan szentbeszéd, Diarmuid Martin érsek úr, a dublini érseké, aki egy korábbi eukarisztikus kongresszusnak a házigazdája volt, aki két olyan főnökéről beszélt, akik a római kúriában voltak az ő elöljárói, és akik megtapasztalták személyesen is a kommunista börtönöket, így van Toán bíboros úr, és elmondták, hogy mit jelentett az, hogy a börtönben mégis néha tudtak titokban szentmisét celebrálni. De hát mi kevésbé szélsőséges körülmények között jó magam is beszámolhattam arról az egyik prédikációmban az egybegyűltetnek, hogy hát igen, gyakori tapasztalata volt az embereknek, hogy például választaniuk kellett a hitük megvallása és a munkahelyük között. És hogy sokszor éppen a családtagok voltak, akik az apát, a keresőt arra biztatták, hogy legyen hűséges a hitéhez, mert lehet, hogy most anyagilag éppen könnyebb volna nekik is, ha a másik utat választaná, de akkor mi lesz az életük értelmével? Akkor kire nézhetnek föl? Akkor mi lesz az az életükben, amire majd úgy emlékeznek, hogy ez fontosabb, mint a mindennapi jólét? Hiszen ennek a reménynek is az eukarisztia a hordozója.
Ferenc pápa a videó üzenetében az eukarisztia kapcsán asztalközösségről és lábmosásról, egyfajta szociális közösségi elköteleződésről beszélt. Gondolom, ilyen jelleg üzenet számunkra is fontos.
Természetesen, sőt, hát az eukarisztia és a szegények ilyen címen egész tanulmányi nap volt itt a programban, de ennek egy csomó akció is volt az előkészítésében, és lesz a következményei között is. Tehát nyilván a szociális elköteleződés az minden országban nagyon fontos, mindenütt a saját arcát mutatja ez a probléma. Ugye a Fülöp-szigeteken nagyon nagy a szegénység, ma is nagyon nagy a szegénység, ott Cebu Cityben és környékén is rengeteg nagy kiterjedésű nyomortelep van, még az úgynevezett jobbváros részekben is, a mellékutcákban, ha benéz az ember, azt látja, hogy ott ülnek a földön, és hát nagyon nyomorúságos körülmények között vannak emberek. Ezzel együtt sokan vannak, akik akarnak előbbre jutni, akarnak dolgozni, akik megmosakszanak, és eljönnek ezekre a szertartásokra, és úgy vesznek rajta részt, hogy örülnek, hogy a többiekkel közösségben lehetnek. Szóval úgy látszik, hogy a lélekbe azért, a szegény emberek lelkébe is ez nagy reményt önt. És hát azért az is látszott, hogy mire van szükségük ezeknek a nagyon leszakadt, és tényleg a társadalmon szinte kívül élő szegényeknek. A legnagyobb szükségük arra van, mondták, akik foglalkoznak velük, hogy a nevüket tudjuk, és a nevükön szólítsuk őket, mert akkor ő már nem csak egy tárgy a környezetünkből, hanem valaki, akivel személyes kapcsolatunk lehet.
Bíboros úr, hálásan köszönöm a gazdag beszámolót, és a továbbiakban nagy lelki erőt kívánok az előkészítő munkálatokhoz. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.